Karcolat. A Karc FM portré műsora. Ma Perjés Klárával.
Köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Perjés Klára. Vendégem Kovács Gergelyné Szabó Irén kultúrtörténész, aki gyerekkorában konfirmálásán kapott egy igét. Te meg azért hordozzad a munkának terhét, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Akkor megrémítették ezek a szavak, később már értette az ezzel járó felelősséget is. Felelősséggel viseltetett mindig, néphagyományaink, történelmünk, az ebben gyökerező művészetek iránt. És soha nem kapcsolatokat épített, hanem barátságokat szőtt. Közelebbről is megismerhetik most a Karcolatban szerte ágazó tenni akarását. Gloria in excelsis Deo, dicsőség a magasságban Istennek, ezzel a címmel nyitotta meg az elmúlt héten Józsa Judit kerámia szobrász gyűjteményes kiállítását a szegedi Magyarok Nagyasszonya Székesegyház altemplomában, a Dóm galériában. Kovács Gergelyné Szabó Irén, a Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett kultúrtörténész. Egy ilyen szakrális helyen vajon másképp kell beszélni, másképp illik megnyitni egy kiállítást, a hely, vagy pedig a kiállított szobrok diktáltak?
A történelem. 1926-ban Kribersberg Kuno fölment az első elkészült torony tetejére. Ott volt másfél óra hosszát egyedül, és ott álmodta meg a Nemzeti Emlékcsarnokot. És akkor hívta Rerik Bélát, és döntötték el ezt a gyönyörű árkádos épület karét, ami körbeöleli a templomot. Alatta ma 111 emlékmű van, vagy emlékkő, vagy emlékszobor. És akkor belépsz az altemplomba, és ott találod Józsa Juditnak a Magyar Örökség 152 kis plasztikáját. Egy mini emlékcsarnokot a nagy emlékcsarnokban.
Ezt az emlékcsarnokot pedig azt hiszem uralja az a hatalmas szobor, a magyar lélek.
A magyar lélekben szembesülünk azzal a dologgal, a világháborúk mindig mindent tönkre tesznek. Ugye felépül a marosvásárhelyi kultúrapalota, ami mondjuk így a csúcsa a művészetek egységének, rokonságának, amit ma a hülye Gesamtkunstból összművészetnek fordítanak, hát semmi értelme nincs magyarul, de ott látod, hogy mit tud kihozni a falfreskó mestere, az üvegművész, az építész, ott úgy együtt megjelenik a rokonsága a művészeteknek. Mindegyikre azt kell mondjad, a magyar művészet egy remek műve. Nos, az első világháború megroppantotta Európa gerincét. Én most már 2 éve csak első világháborús hadinaplókat, és onnan küldött tábori postalapokat olvasok. És nagyon szomorú és nagyon mély meggyőződésé válik bennem, hogy Európa ott pusztult el az első világháborús harctereken.
Mindez benne van Judit szobrában, a magyar lélekben.
Pontosan erre akarok kitérni, mert professzorom is a két világháború között írta le, hogy immár lassan nincs tovább, aki folytassa a népművészetet. Na most nekünk Isten ide küldte ezt a csodálatos teremtést, aki meg tudja faggatni azokat a rétegeket, amelyek a föld alól, a gondolatvilágban, a népmesékben, a népdalokban, a néptáncban, mint örökség kerülnek elő, mint kulturális, művészeti örökségek. Tehát ő eljött egy csodálatos világból, Korondról, ahol belenőtt az édesapja legkitűnőbb nemzetközi elismertségű korondi fazekas mesterműhelyében, a mesterségbe, játékosan, könnyedén. Kérem szépen, én 94-be kaptam tőle, ha most szabad ezt átadni, egy ilyen kedves kis rajzot, amelyen megörökítette
Egy székely családot.
Igen, egy székely családot, ami egy rettenetes, míves, gyönyörű házbelső. Amikor én ezt most megtaláltam egy könyvében, oda tettem be, nem tudom miért, akkor azonnal előkotortam a Szekszárdi Baka István Székelyek című versét, és akkor döbbentem meg, hogy 1974-ben írta pont akkor, amikor ez a rajzkész, 94, ugye?
Tudná idézni belőle?
Igen. Székelyek, évszázadok kalászaiból kipergő népek sorsa sorsunk. Ringunk a szél bölcső dalában, holnap ki tudja már, ki voltunk. Asszonyaink párnára ingre mentik a szűkülő hazát. Vásznaikon az elkaszált rét nékünk pompázik tovább. Üzhetnek minket jégveréssel, e földhöz szögezett az úr. Hol sírok kopja fái vívnak miértünk halhatatlanul. S Judit, ő is az egyik lelki lányom, lévén, hogy az Úristen testi gyereket nekünk nem adott, ezért eldöntöttük, hogy mi készülőként mindenkinek segítünk, akinek meg szülőkre van szüksége. Judit eljött abból a kemence meleg világból, és itt állt gyönyörű, hosszú, fekete hajával, vékonyan, és hát ne értsetek félre, kérem, egy gyerek volt. És én azt tökéletesen éreztem, hogy mi onnan eljönni, mert azért az utolsó versszak az úgy szól, hogy szövetkezünk, hogy megmaradjunk. Oltár az asszonyok öle, átlobban öleléseinken Isten teremtő gyönyöre.
Judit most is azért dolgozik, amikor már nagy művész lett, amikor mindenki tudja róla, szövetkezünk, hogy megmaradjunk, de nem egy család, igen, hanem az egész magyar nemzet, a magyarság.
Nagy szükség volt arra a nemzettudatra, és arra a magyarság felfogásra, amelyben ő nőtt. Átjön ide Budapestre, 1994-et írnak, és itt összetalálkozik azzal, amit a Pax Romana nemzetközi konferenciáján éppen abban az évben állapítanak meg Európáról, hogy ez a névleges keresztények világa, ahol nem divat bevallani a hitet, társaságban Istenről beszélni, aztán a keresztény erkölcsöt emlegetni, és nyíltan kimondják, hogy Európa egy szekularizált materialista társadalom.
Már akkor hányban volt ez? 94-ben.
Na most ide érkezik ez a kislány, és még semmit sem tud arról, amit Illyés Gyula szép szavaival úgy mondott, hogy a népművészet a lelkeknek adott testmeleget, és voltaképp olyan erkölcsi közösséget hozott létre, amely a nemzet volt maga.
Juditnak a szobrai is a lelkeknek adnak meleget.
Erről van szó.
Mi szerint válogat Józsa Judit egy ilyen kiállításra, amelyre Kisigó László, Szeged-Csanádi megyés püspök hívta meg?
Számomra különösen nagy megtiszteltetés, hogy püspök úr méltónak talált arra, hogy ebben a csodálatosan megújult szegedi Dóm galériában gyűjteményes tárlatot rendezhessek. Nagyon nehéz volt a válogatás, hiszen minden egyes kispasztikámat, szobromat a gyermekemnek érzek. Az elmúlt 30 év munkájából kellett válogatnunk. A Magyar Nagyasszonyok kiállítási anyagába közel 60 nagyasszony közül ki az a 30, aki elutazhat a gyűjteményes tárlatba. Úgyhogy a szívem szakadt meg, amikor Árva Betlen Katát itt hagytam a Józsa Judit galériába Budapesten, de hát mondjuk Árpádházi Szent Erzsébetet elvittem a szegedi Domba.
Mert ő igazán a mi szentünk, és a világ csak úgy tudja, a német megnevezéssel, ugye? Nem is használják Árpádházinak vagy magyarországi Szent Erzsébetnek.
A hely adottsága, a kiállító tér adottságának megfelelően megpróbáltam művészettörténeti szemmel is tekinteni, ezért egy hírt hozó, egy hálát mutató angyal fogadja a tárlatlátogatót, és vele pandant másik oldalon a magyarok nagyasszonya, a boldogságos Szűz Mária, a gyönyörű patrona Hungáriáé. De a kiállítóterem centrumába és fő részébe szembe valóban a magyar lélek kompozíciója került, hiszen az az eddigi alkotásaink közül is a legkiemelkedőbb. Technikai szempontból is, és talán mondani való szempontjából is. Az árkádok alatti, a boltívek alatti falszakaszokban bal oldalon indul a sokadalom, a magyar Betlehemet körülvevő magyar népi életképek csoportja, néhány honfoglaló témájú korai alkotásommal, és ott sorakoznak a magyar mesevilág szobrai. A másik oldalon, jobb oldalt az árkád sorba, a magyar táncokat helyeztem el, úgyhogy Cerkola János bácsi és a felesége Regina néni húzza a talpalávalót, a középső árkád sorba pedig egy kicsit ugye különállóban, de mégis kapcsolódva a tánchoz is, a nagyasszonyokhoz, és még bizony a mesevilághoz is, a Múzsák kertje kiállítás alkotásai, az összes a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeinek a múzsái. Ott van a Balassi Bálint Júliája, Adi Lédája, és természetesen Gyarmati Fanni is, és Jánosz Pannonius 9 antik múzsája is, hiszen ő maga csábította Pannonia földjére a múzsákat. Maga a kiállító tér fő látványa az mégiscsak a magyar nagyasszonyok sora, hiszen a nagyasszonyok során végighaladva jutunk el a magyar lélekig, de közben ahogy bejutunk a templomba, magába a domgalériába, az első csarnok, ami fogad, a legkorábbi munkák. Édesanyám és édesapám, mellette a 15-16 évesen készült Rózsa Sándor talpig vasban egy lázadó szobor, és nagyanyám a kantáros fazékkal. És a másik oldalon pedig egy kis különálló részen elhelyezve a különleges tengeri világ ihlette szobrok, amik technikailag rendkívül nehéz alkotások, mázas, nagyméretű szobrok, az a Terrakva királynője és királya velük szembe a tengerrel. És kívül a fogadócsarnokba helyeztük el szándékosan a magyar családot a középpontba helyezve, egyik oldalon Szent Lászlóval és Szent Erzsébettel, és a falakon körbe felfüggesztve látható a Magyar Örökség erénykatalógusa, hogy mindenki, aki betér ebbe a csodálatos dóm galériába és ebbe a látogatóközpontba, szembesüljön a magyarság erényeivel, szembesüljön a Nagy Magyarország domborművel, az anyai szeretett domborművel, és bizonyos ráció jelenettel is.
A hit és a haza. Ugye ez a kettő legfontosabb, bármit csinál, ezt fejezi ki. Meddig lesz nyitva a kiállítás?
Igen, a hit, remény, szeretet meghatározza az én életemet is, és valóban a hazaszeretet nélkül, hát nem lennénk egész ember. A kiállítás maga szeptember 17-ig látogatható, és én augusztus hónap folyamán többször fogok tárlatvezetéseket is tartani, úgyhogy nagy örömmel várom a kedves nagy közönséget, osztozzon az én örömömben is. Különösen hálás vagyok Farkas András úrnak, aki a Szegedi Régió Kft.-nek a vezetője, aki lehetővé tette anyagi támogatásával, hogy ez a kiállítás ott létrejöjjön. A Jóisten adjon neki sok erőt, hogy hasonló művészeket tudjon támogatni.
És a kiállítást Szabó Irén nyitotta meg. Na most, ha azt mondjuk a művészre, hogy legfontosabb neki a hit és a haza, akkor annak is, aki vállalja, hogy ezt a kiállítást megnyitja. Tehát Szabó Irénkének is. Honnan hozta? Debrecenben született, hogyha tudom.
Mindannyian onnan hoztuk, és ugye hát én református létemre biztos, hogy Soli Deo Gloriával fogom befejezni, amikor majd szeptember 17-én bezárjuk a kiállítást. De a magyar lélek abszolút különleges szobor. Voltak épp, mivel lélekről van szó, egy testi torzót látsz, karok nélkül, lábak nélkül, vele gyökerezve egy hatalmas fába. Egy nyárfának, aki tisztított gyönyörű gyökereibe. És ezt a torzót az Árpád-kor, honfoglaláskor gyönyörű palmetta díszeiből borítja egy páncél a fejet is.
Olyan az én szememben, mintha vérdben lenne.
No, ez az. Erről van szó.
Irénke, milyen lelke volt a gyerekkorának Debrecenben?
Hát én egy iparos gazdálkodó család egyetlen gyermekeként nőttem föl, és két héttel a második világháború kitörése előtt születtem. Ez nyilvánvalóan mindent röviden, gyorsan elmond rólam, mert mire én eszmélni kezdtem, addigra repülőgépek tömkelege zúgott a fejünk fölött. A nagyapám kertjébe reszketve vártuk édesapámat, hogy hazatér-e vagy nem. Ez a kert 12 kilométerre volt Debrecentől, és amikor bombázták a várost, akkor vörös volt az ég haja, az ég, ugye minden égett, és az odáig lobogott. Alföldön messze lehet látni. Soha nem felejtem el, egyszer éjfél volt, és apám még nem ért haza, és édesanyám nem engedte, hogy lefeküdjek, és csak ültünk a nagy diófa alatt. Talán egy kanapén, vagy nem is tudom, egy lócán valószínű. És ahányszor elaludtam, mindig fölvert, és azt mondta, na imádkozzunk, hogy apuka hazaérjen. Nagy csillagos ég volt, és aztán végén persze elaludtam anyám ölébe. Tudom, hogy már fölpirkadt, amikor egyszer csak fölugrott anyám velem együtt, ugye, és kiabálni kezdett, Pista, te jössz. Édesapám tolta a biciklit a homokdombon fölfelé, és akkor kiderült, hogy ő kerékpározott kifele, és kiürítették a debreceni klinikát a német sebesültek, meg magyar sebesültek számára. Ez a hortobágyi csatának egy része volt, és találkozott egy fiatal asszonnyal, aki egy kicsi fiúcskát, egy másfél-két éves gyermekecskét tartott a karjába, és mindenkinek integetett, hogy kitették őket. Tegnap műtötték Vakbéllel a babát, és haza kell jussanak Hajdúböszörménybe. És az apám ott valami deszkát kerített, arra ráfektették a gyerekek, és hazatolták Hajdúböszörménybe biciklin. Ezért jött későn. Nos, gondoljunk csak bele, hogy így kezdődik el számomra a csupa nagybetűs élet.
Azt mondják, ez az időszak korán felnőtté tette a gyereket, és valamelyik interjújába, írásában az interneten találtam, hogy azt mesélte konfirmáláskor, azt hallotta, te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze.
Hát, ez ennél is szomorúbb dolog volt. Ezt az ígét kaptam konfirmáláskor, de előttem mindenki a boldogságmondásokból kapott, hogy boldogok azok. És hát én is ott álltam a kis becsavart loknikáimmal, organzamasnival, és akkor jön a tiszteletes úr. Áldóla két kezét fölém teszi, és azt mondja, te azért a munkaterhét hordozod, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Hát én sírva fakadtam. Olyan fájdalmasnak tűnt. Édesapám mondogatta, hogy nagy dolog Jézus Krisztus jó vitézének lenni, na pláne jó vitézének. De hát ezt azért egy 14 éves lánygyermek nem így éli meg. Hát 16 éves koromban én már ezt pontosan tudtam, hogy mi a munka és mi a jó munka. Tudnélik, valami nagy ostobaság folytán elolvastam Éva Küri édesanyjáról írott nagybecsű regényét, már 100 jókai könyvön túl voltam, és ebben a regényben fölfedeztem Jókainak egy modern kiadását, és úgy gondoltam, én is lehetek még egy második Küri, amennyiben elmegyek vegyésznek. És addig toporzékoltam, míg beírattak a vegyipari technikumba. 53-an kezdtük az első osztályt, és 18-an érettségiztünk.
Később elhagyta a vegyészetet, és hogyan jött az a fordulat, talán történelem szakra kellene menni? Ugye magyar történelem szakot végzett a Debreceni Egyetemet, és néprajzot.
Voltak épp, amikor az első nyáron bekerültünk egy gyógyszergyárba gyakornoknak. Ott éreztem meg, hogy ez nagyon okos, nagyon hasznos, de ez nem szép, nekem nem szép. Persze ez nagyon nehéz volt, mert ahhoz, hogy egy bölcsészkarra jelentkezz egyáltalán egyetemen, ahhoz itt ezekből a rettenetes tárgyakból szerves kémiai, technológiai, szervetlen fizikai kémia elképesztő tantárgyak voltak. Ezekből minimum 4,5-re kellett teljesíteni ahhoz, hogy egyáltalán számba jöhessen, hogy oda jelentkezel. De valahogy a jó Isten a tenyerén hordott. Elmegyek ezzel a nagy naivitással felvételizni 1957. júniusában. És kérem szépen, ki van írva magyar irodalomból három tétel? Móricz Zsigmond, János Pannonius és Tóth Árpád. és mindegyikről el tudom képzelni, hogy többet tudnak, mint én, a gimnazisták. Na de János Pannoniusról, és János Pannoniuszt írom, és délután, amikor a szóbelire megyek, kiaválják a nevemet 2 óra előtt 5 perccel, és hát én ez betű, ugye, hát hol vagyok én? És mondják, hogy jöjjön, jöjjön gyorsan, mert Bán Imre professzor úr nem akart addig hazamenni. Ő akarja vizsgáztatni, mert egyetlen ember soha nem írta, ő minden évben beadja írásbeli tételnek János Pannoniuszt, és soha nem írta senki. És amikor megtudta, hogy a vegyipari végzett, akkor abszolút kíváncsi volt rá, és akkor bementem, egy csodálatos ember volt, nagyon szerettem, ugye egymásba furódott a tekintetünk, és azt mondja, no akkor Móriczról kérdezek. Móriczot pedig végtelenül szerettem. Hát ennyit.
Tény az, hogy annyi mindent érint, tehát nem igazából egyfajta szemszögből nézi a dolgokat, hanem mindig nagyon sok szemszögből. Tehát hiába végzett történelem magyar szakon és néprajzon, múzeológus is, kutató is, művészettörténész is, kultúrtörténész is, sőt még ráakadtam olyan dologra is, ugye egyszer megjelent egy könyv, Diószegi Kufner Károly, ipartörténeti dolog, de azt írták, hogy nem sikerült volna ezt a könyvet megjelentetni Szabó Irén nélkül. Csak azoknak mondom, hogy ki volt Diószegi Kufner Károly, akik nem tudják. Egy poros kis faluból egy nagyon vonzó ipari települést teremtett Diószegen, és abban az időben a Kárpát-medencében, 1910-ben a Magyar Királyság területén 51 cukorgyár működött, míg ma 5.
És ebből egy nálunk Kaposvár.
És egy nálunk Kaposvár, amelyik véletlenül megmaradt, és nem tiporták el nyugati országok, mert a legutolsó nagy a kabai cukorgyárunkat is ugye a franciák tették egyé a földdel. Kovács Gergelyné, Szabó Irén, ez is érdekli. Minden, mert ebben ugye benne van történelem, hagyomány, egy személyes embernek a nagysága.
Azt hiszem, hogy ez itt összefügg azzal, hogy amire én felnőttem. A specializáció olyan mértékű lett mindenben, hogy már a gátjává vált az értelmes életnek. Rettenetes dolog találkozni olyan emberekkel, akik egész életükön keresztül, mondjuk ha szabad a néprajzzal élnem, egy bizonyos népi mesterségnek a dolgaival foglalkoznak, és semmi más nem érdekli őket. Képesek arra, hogy egész életükön keresztül mondjuk Kemény Zsigmond világát kutatják. Történelemben pedig én különösebben azért nem tudtam foglalkozni soha vele, mert mindig oda jutottam, hogy 10 könyvből megszületik a 11. És ettől elkeseredtem. Továbbá én nagyon hiányolom a tudósokból az összetartás szépségét.
Inkább féltékenyek egymásra, és ahol lehet, ott aprítják a másikat, mint sem, hogy összefoglálnak.
Erre szoktam mondani, hogy nektek is hiába írta József Attila gyönyörű versét a számukról. Mintha az irkába túl sok lenne az egyes, pedig az egy nem oszt és nem szoroz. Legelőször is a legegyszerűbb dologhoz lássatok, adódjatok össze. Nem pontosan idézem, és így összeadódva az Istent is, ki a végtelenség valahogy megközelítsétek. Nos, én ezért nem lettem a Kordi batya szerint valaminek a specialistája, hanem mindig azt mondtam, hogy mindannyian valamire teremtve vagyunk. A legfontosabb a figyelem egymásra, az összetartozás tudat, és legjobban a nagy sérelmek területén szerettem ügyködni és részt venni. És ha valamire, szóval bocsánatot kérek, hogy most visszatérek, hogy az egész meghívóba számomra olyan furcsa volt, hogy ott kiírták. Még ezután, a Lovagkereszt után két érdekes kitüntetést kaptam, ami azért úgy 75 év fölött nem is olyan, hogy is mondjam, lekicsinlendő dolog.
Ezután kapta még a Teleki Pál emlékérmet.
És a Kiskörös kultúrájáért emlékérmet, amit megint a szívem csücskében őrzök, pedig nem sokat tettem én Kiskörösért, csak éppen a Magyar Örökségdíjra fölterjesztettem azt a Petőfi kultuszt, amit a város és a múzeuma az egész magyarság számára példaadóként végez.
No, Irénke végzett azért példaadó dolgot, bárhova is került, hiszen nagyon sok helyen dolgozott. Egyrészt, amit az előbb hiányolt a tudósoknál, képes volt egy dologra másokkal összefogni, csak hogy teremtsenek. A természetvédelmi hivatalnál dolgozott kultúrtörténészként 74 és 85 között. Teremtettek egy nagyon nagy dolgot, a Mohácsi történelmi emlékhelyet. Ebben az időszakban emlékparkként indult, igen, 76-ban. Azon a helyen, ahol a Mohácsi csata zajlott, el is tűnt onnan egy község, Földvár település éppen az idő alatt. A Majsi dombok alatt, a Borzapatak mentén volt ez a csata, és 4,5 hektáron teremtették meg ezt a gyönyörű emlékparkot.
Voltak éppen ezért mentem oda dolgozni. Rakoncai Zoltán, a hivatal akkori elnöke, kérte meg, hogy ha lenne kedvem, olvasta egy cikkemet a Debreceni Naplóban, amely a Nemzeti Parkán nyilvánított Hortobágy népi gazdálkodásáról szólt, és azt ajánlotta szíves figyelmében a Nemzeti Parknak. És akkor ő rögtön összekapcsolta, jé, csak nem ez az asszony vitte a Erdészeti Tudományos Egyesületet Ausztria-Olaszországba egy kiránduláson, mint idegenvezető, hát kiderült, és akkor így némi fogalma már volt arról, hogy valamiféle szervező képességgel rendelkezem. De az igazi nagy életpéldát az együtt dolgozásból, az összeadódásból azt pont ez a hivatal adta. Nekem máig barátaim, a kócsagőrök, akik még élnek, iszonyatos szomorúsággal értesültem tegnap Csete György haláláról, akivel 4,5 évig egy szobában ültünk, és mindenféle tudományból, szakterületből csak akkor jött létre valami, ha összeadtuk egymás tudását és erejét. Tehát én a gyakorlatban láttam, hogy nem vezet sehova az elzárkózás és a önzés, és hát a Mohácsi történelmi emlékhely sem jött volna soha létre, ha nincs egy Molnár G. Judit a Baranya megyei önkormányzatnál, aki épp olyan főelőadó volt, mint én, de főnökeink megbíztak bennünk, szabad kezet adtak, amit bizonyos fokig azért is jól tettek, mert a hivatalos Magyarország azért nem itt akarta a tömegsírok helyén az emlékhelyet, hanem a udvarhoz vezető főút mentén. Pap László 1962-ben kitűnő pécsi régész itt fedezte föl az első két tömegsírt. Ez a Bolyi Állami Gazdaság kukoricatáblája közepén volt. Levertek a kászkarókat, két sor szöges dróttal körbe kerítették, és a szántásban mindig egy kis szolgalmi úton be lehetett menni a két tömegsírhoz. És hát itt született meg az az emlékhely, a csodálatos kaput, amely a emlékhelynek a legfőbb dísze volt. A fejfák fából vannak, amelyek élete 100 év. Ha gondozzák, de ha nem kezelik, akkor bizony hibásak majdnem mind. De a kapu az 23 000 bronz idomocskából egy háromdimenziós gyönyörű látvány, Pölöskei József, sajnos néhai Pölöskei József kapuja, amelyből a vasgyűjtők körülbelül 1,5 négyzetmétert már megbolygattak. Az minden esetre csodálatos volt amikor jöttek ki az emberek 1976. augusztusában Mohácsról és a környező falvakkal kerékpárral segíteni a 10 000 Tiszafának kiásni a gödröket, akkor vittem egy füzetecskét, hogy írja be mindenki a nevét, és azt, hogy honnan jött, és hogy mikor dolgozott ott. És ezt átmásoltattam egyik őrrel, aki ősszel egy kicsit ráért, egy fiatal lányka volt, egy vonalas, regiszteres füzetbe. És mivel unokahúgom még 3 gyerekével minden évben elmegyünk 29-én augusztusba, viszünk egy lengyel szalagos koszorúcskát a lengyel emlékműhöz, ugye a lengyel sashoz, bent a városba, és viszünk egyet a tömegsírokhoz. És ebből az alkalomból
került Szabó Irén innen a Postamúzeumban, és a Postamúzeumnak lett az igazgatója.
Amikor a természetvédelem a környezetvédelmi, mondjuk így hatósággal fúzionált, akkor különleges ügyek kerültek oda hozzánk. Egy kitűnő elnök volt dr. Gonda György, aki bár a közigazgatásból jött, de igazi államférfivá nőtt szememben, amikor a Bős Nagymarosi hatalmas terveket nem hagyta jóvá. 2 héten belül nyugdíjazták. Amikor ő elment, helyette odajött a legnagyobb környezetszennyező, az EVM, azaz Építési és Városfejlesztési Minisztériumból, a szemek miniszterhelyettes, és minden átalakult hatóságot csináltak az addig működő hivatalból. És az én barátaim kint a végeken, mondhatnám így is a lövészárokba, el kellett nézzék, hogy a Hortobágyi Állami Gazdaság igazgatója meg a hivatal elnöke együtt vadásznak a szigorúan védett területeken a vadkacsákra. Ezt nem lehet földolgozni lelkileg.
És akkor azt érezte, hogy innen menekülni kell?
Fogytam 15 kilót. Ebbe hólyag, gyulladás. Persze rosszra gondolt az egész családom, a 15 kiló az nagyon rám fért. Újra karcsú lettem, még a mennyasszonyi ruhám is rám jött.
Lám, egy nő, miket tud felfedezni ugye, még a rosszban is.
És akkor az uramnak az egyik nagybátyja azt mondja, te lelkileg vagy kikészülve, tessék állást változtatni, hagyd ott azt az ostoba helyet. És akkor gyorsan elmenekültem.
De bármibe kezdett ott mindig.
Alkotott.
Hát 91-ben a Telefónia Múzeumot. Hogyan jutott eszébe egyáltalán?
Nos, alapjába véve én az emberek közös nagy munkájában végtelenül hiszek. Valaki kell, aki a közösséget összetartja, de legfontosabb, hogy szereti. Mert szeretet nélkül semmit elérni nem lehet. Fönt a budai várba ott volt egy csodálatos telefonközpont. A 2 háború között ugye a belügyminisztérium épülete volt az, és használaton kívül, hát hol, ha nem ott építjük föl. A telefon történetének az első nagyon modern múzeum lett. Én ma is igen büszke vagyok, de ebben csak annyi részem volt, hogy megálmodtam egy dolgot, és a sok-sok nagyszerű mérnök segített, megtöltötték tartalommal, és így jött létre. Mindent meg kell köszönnünk, amiben részt vehetünk, és az nem egy kudarccal végződik, bár nekem is sok kudarc kísérte az életemet, csak arról ritkábban beszélünk.
És ami már hozzám is nagyon közel áll, és többször is jártam ott, 95-ben meg a Rádió és Televízió Múzeumot hozta létre.
Hát nekem nagyon kedves barátnőm volt, és a Magyar Rádióban ismertem meg Juhász Juditot, és a Judit pedig húsvéti szokásokról akart kérdezni 1985 tavaszán, mert ugye ennek is jaj, bele se szabad gondolni hány éve. Landukoltam gyalogosan a Károly körúton, majd Múzeum körúton a rádióhoz.
A Bródi Sándor utcába igyekezett.
Oda, és akkor így megszületett ez a találkozás. Akkor 2 perc alatt kiderült, hogy mindketten hívő lelkek vagyunk, kiderült, hogy igen közel áll a gondolatvilágunk, és így elkezdődött egy kapcsolat közöttünk, ami egy igazi szép barátsággá nemesedett. Miután véget ért a kormány szóvivőség, akkor ugye elment, és megalkotta a katolikus rádiót, és azt mondta nekem, gyere, légy szíves, és csinálj országjáró műsorokat. Életemben nem rádióztam, csak úgy bementem, mint most, ahogy kérdez Klára, így valaki kérdezett, én feleltem. Álmodni azt tudok, nagyot, van egy vendégem, akivel egy tájat bebarangolunk. Jaj, ezt csináltam 2,5 évig. A vendégeid nagyszerű emberek voltak. Az egész ország, mint egy szelet kenyér, úgy kitárulkozott minden egyes műsor során. Az izgalmas azonban az volt, hogy velem nem volt semmiféle szerződés kötve, mert én igazi önkéntesként dolgoztam.
De hogy lett a múzeum már? Elejtől kezdve erre vagyok kíváncsi. Rádió és televízió múzeum.
Hát azt mikor csináltuk? Ajjajaj. Azt nagyon régen csináltuk.
95-ben.
Ez ugyanis a rövid hullámú Diósdi rádió állomás épületében jött létre, hatalmas szabadtéri parkkal, ahol emlékfák állnak, élők és holtfák, faragott fák a magyar rádiózás nagyjainak az emlékére, és 37 védett növény volt az antennák környékén, mert ott senki sem zavarta az ő életüket, és védetté méltóztattam nyilvánítani. Ezzel az eladását és lakóparkán nyilvánítását alapjába véve megátoltam. Hát, ha akarjuk, ez is egy nagyon szerencsés lépés volt szerintem.
Szóval ilyen alkotások sokasság, amit életében letett, és már az előbb is itt hallottuk, Irénke sóhajtott, ha jó, ez is milyen régen volt, az is milyen régen volt. 48 évet dolgozott, amire nyugdíjba ment, de igazából nyugdíjba soha. A 12. kerületnek díszpolgára a Hegyvidék annyira tud egy helyhez kötődni, amennyire igyekezett megismerni az egész Kárpát-medencét.
Így van. Az emberek, amikor ezekre a hegyre menő buszokra felszállnak, valahol a Krisztina templomot elhagyva elkezdenek beszélgetni, mert már csak ők vannak. Addig mindenki olyan fegyelmezetten üldögél, áldogál, és ott valahogy, na, most már itthon vagyunk.
Magunk között vagyunk.
Igen, ez egy kicsit ilyen. És hát érdemes 11 órakor végig sétálni a Böszörményi úton. Sehol az egész városba annyi kisbabát nem tolnak. 2-3 testvérkével a templomok tele vannak, és nekünk nagy áldás a Farkasréti sírkert, mert ott van egy hatalmas lélegző tér, fákkal, békességgel, csenddel, és az emlékezésnek egy olyan helye, hogy mindig integetnek feléd a feladatok.
Józsa Judit közben nem ment el innen, és itt a szavait Szabó Irénkének.
Hát én elfogult vagyok Irénkével kapcsolatosan, hiszen őt a pótmamámnak érzem. Úgy találkoztunk mi 1995-ben, amikor az legelső budapesti kiállításon volt a Gellért Hotel teaszalonjában. Az a szobor, ami fogadta akkor a beérkező vendégeket, egy a fenekére lehuppanó, korondi székelyruhába öltöztetett menyecske volt, az ölében egy nagy almás kosárral, és az volt a cím, hogy Isten hozott. És mai napig emlékszem, hogy Irénke Gergellyel a férjével bejött, én ott álltam a szobor mellett, és Irénke megölelt, és mondta, hogy Isten hozott itt az anyaországba. Tehát ezt nem lehet elfelejteni, és ők kiválasztották azonnali hatállyal ezt a szobrot. Azt mondta, hogy ha majd a kiállítás bezárul, akkor vigyem el személyesen hozzájuk. És én el is vittem, és azóta nagyon sokat tanultam tőle. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy egymás útjába vezérel bennünket. Ugye édesanyám Korondon, aki édesapám mellett már több mint 50 éve ugye korondi festőnőként dolgozik, és az összes Józsa kerámia az ő keze közül kerül ki. Hát nyugodt, hogy van nekem itt egy ilyen pótmamám, mint Kovács Gergelyné Szabó Irénke.
Amiből most a kiállítás címét választották, az a katolikus mise egyik legtöbbször többször énekelt imája. A második sort nem idéztük. Pedig manapság azt hiszem, és ahogy hallgattam Irénkét, ez jutott eszembe, olyan fontos. Ugye Gloria in excelsis Deo az a címe, de és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Ezért is imádkozik az ember.
És Koronna templomunkban ez van fölírva a főoltár fölé. Bizony az embereknek békességet kívánunk, és harmóniát, és összetartást, és szeretetet.
Bólogat Szabó Irén.
A hit, a remény és a szeretet megtagadásával megtagadták a szépséget, a jóságot és az igazat is. És akkor mégis mi lett korszerűtlen? Minden, amiben ezek főszerepet játszottak, és a politikailag semlegesen vagy élettelenül készült divatba jött alkotásokban egy rettenetes dolog volt. A lélektelenségük következtében megélhetési művészetté züllesztették a művészi alkotó kedvet. Volt egy kedves barátom, de nem merem megnevezni, aki azt mondta nekem, tudod, nyugatról, keletről, a piacokról divatba válogatnak egy igazi lopártot. Én ezt soha nem felejtem el, és tényleg azt kell mondanom, hogy óriási dolog, hogy Judit megmaradt az értékek mellett, és a szépre, jóra újra van egy nagy szomjúság. Sokan vannak ilyenek. Beszéljünk a legutóbbi élményemről, Rieger Tibornak megjelent a művészetéről, munkásságáról egy album végre. Prokop Mária írta, gyönyörű fotókkal a Liteába mutatták be hétfőn este. Nekem kedves barátom, és azt mondtam, tudod, Tibor, utólag is fáj, hogy nem írtam egy levelet, csak nem tudtam kinek, arról, hogy ez a méltatlan helyen hánykolódó gyönyörű palást, hát Szent István palástját bronzba szőtte. Én nem azt mondom, mindenütt ott kéne lenni, ahol Szent István alapított egy püspökséget.
És szívességből őrizték az irgalmasoknál, Kozma atya kórházában, most meg azt hiszem a várban.
Ó, hát igen, ott van, senki nem látja, a Mária Magdolna templom apszisába helyezték el.
Ennek már a magyar állam tulajdonában kellene lenni.
Réges-régen, hogy élete legnagyobb szobrát Teleki emlékére elkészítette száműzték.
Hát igen, a 2000-es években ugye az a politika száműzte Balatonboglárra, hogyha jól emlékszem.
Bogláron. Nem baj, mert az egy szent hely a lengyeleknek. Tehát valahogy én úgy érzem, hogy az egész magyar művészettörténész szakma nagy-nagy felelősségél tartozna. El tudok gondolkodni Orbán Györgynek egyetlen mondatán, ahol azt írja, hogy az alkotás gyönyörűsége az övé, és ez hatalmas felelősség is, de a felelősség, hogy úgy alkosson, hogy azt mindenki megértse. De azért a munkaterhét hordozod, mint Jézus Krisztus jó vitéze.
Nem csak a munkájának terhét, de felelősségét is hordozza Kovács Gergelyné Szabó Irén, elkötelezetten hazája és a magyar nemzet iránt. A műsorban megszólalt Józsa Judit kerámia szobrász is, akinek a kultúrtörténész az elmúlt héten nyitotta meg gyűjteményes kiállítását Szegeden a Dóm galériában. Köszönöm hallgatóink figyelmét, a szerkesztő műsorvezető Perjés Klára.
Karcolat minden hétköznap délután 1-től 2-ig a Karcefem műsorán.